Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Volter Kálmán diakonus vagyok Ceglédről. A 11. évközi hét szerdájánál tartunk, és a mai napon a Szentmiségben Máté evangéliumának 6. fejezetéből, a hegyi beszédből hallunk egy részletet, ami így hangzik. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Vigyázzatok! Jó tetteitekkel ne hivalkodjatok az emberek előtt, mert így a mennyei atyától nem kaptok értük jutalmat. Amikor tehát alamizsnát adsz, ne kürtöltess magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor tehát alamizsnát adsz, ne tudja a bal kezed, mit cselekszik a jobb kezed, hogy adományod rejtekben legyen, és akkor atyád jutalmaz meg érte, aki lát téged a rejtekben is. Amikor pedig imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek az emberek szeme láttára, a zsinagógákban és az utcasarkokon állva imádkozni. Bizony mondom nektek, már meg is kapták jutalmukat. Amikor imádkozol, menj be a szobádba, és zárt ajtó mögött, a rejtekben imádkozzál atyádhoz. Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. Amikor böjtöltök, ne legyetek komorak, mint a képmutatók. Keserű arcot mutatnak, hogy az emberek meglássák rajtuk a böjtölést. Bizony mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor tehát böjtölsz, illatosítsd be hajadat és mosd meg arcodat, hogy az emberek ne vegyék észre böjtölésedet, csak atyád, aki a rejtekben jelen van. Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. Kedves hallgatóink, eddig a mai szentmisének az evangéliumi részlete. Első gondolatunk talán az lehet, hogy Jézust nem nagyon alkalmazná egyik párt sem kampány tanácsadónak. Mert hiszen a kampányban mi az alapeset? Először is versengés, másodszor pedig nyilván minden félnek az a célja, hogy az ellenfelét lejárassa, ellenfeléről természetesen a rosszakat kihangosítsa, illetve saját magát pedig jó, fényesen mutassa, saját magának az erényeit, hogy mindenki lássa. Hát ez az örökös versengés, ez nem csak a politikában, hanem minden emberi kapcsolatban is ugyanúgy ott van. A munkahelyét versengést is lehet említeni, de sajna akár házaspárok közötti versengés is. A házastársak közötti versengésben is megjelenik az, hogy mondjuk egy vitáskérdésben kinek van igaza. És nagyon sokszor úgy vagyunk vele, hogy ha az igazunkat védjük, akkor legyen a másik bárki, akár a házastárs is, nem meggyőzni akarjuk, hanem legyőzni akarjuk. Nagyon sokszor ez a helyzet. És nem az érdekel igazán minket, hogy mi az igazság, hanem az, hogy nekünk legyen igazunk, és ez napnál világosabban teljesen nyilvánvaló legyen, hogy mondhassuk, hogy igen, nekem van igazam, nem pedig neked. Ez többek között az egónak a műve. És az embernek az a hozzáállása, hogy majd én. Én vagyok a valaki. Igazából ez egy kicsit Bábel örökségének is tekinthető, ahol a diabólosz dolgozik. A versengés, a szétválás, a szétdobálásnak a mestere. Ebben az evangéliumban Jézus a képmutatókról beszél. Mi a határ a képmutatás és a példamutatás között? Leginkább abban lehet megfogni, hogy vizsgáljuk meg, hogy az illetőnek, vagy hát most ne akárki egy fiktív illetőt vizsgáljunk, hanem saját magunkat, hogy nekünk mi a motivációnk. Az a motivációnk-e, hogy mi legyünk a különbek, mi legyünk a java, mi legyünk az elit csapat. Vagy pedig az a motivációnk, hogy bármit teszünk, valamilyen módon az Isten országa növekedjen. Mert hiszen az Isten országa növekedni akar bennünk is. amikor Jézus megkezdi a nyilvános működését, azzal kezdi, hogy térjetek meg, mert elközelgett az Isten országa. És ezt hogyan kell érteni? Az Isten országa, ahogy majd Pilátus előtt mondja, nem e világból való, nem határokkal rendelkező ország, hanem az Istennek az uralma. Ott beszélünk Isten országáról, ahol Istennek az akaratát teljesítik, ahol kutatják, megtalálják és meg is teszik a mennyei atya akaratát. Ezért mondja Jézus, hogy közel van, elközelgett a mennyek országa, mert hiszen ő már ott áll a hallgatói között. Benne, az örök fiúban az atya akarata maradéktalanul teljesül. Mit mond erről Jézus? Az az én eledelem, hogy teljesítsem mennyei atyám akaratát. És hogyha Jézushoz csatlakozok, akkor nekem is ez kell, hogy legyen a motivációm. Keressem a mennyei atya akaratát, és megtegyem, hogy bennem is tért nyerjen az Isten országa. Nézzük meg most ezt a három területet, amit Jézus tárgyal ebben a beszéd részletben. Az alamizsna osztás, vagy tágabb értelemben vehetjük úgy, hogy az embernek a segítése, a rászorulók a segítése, tehát a szeretet gyakorlása, aztán az imádság és a böjt. Ezek a keresztény aszkézisnek is fontos tartó pillérei. Mit mond Jézus az alamizsnáról? Először is nyilván elítéli azt, hogy látványosan tegyük, de használ egy képet, amikor alamizsnát adsz, ne tudja a bal kezed, hogy mit cselekszik a jobb kezed. Hát a hétköznapi praktikus életben nyilván egészen hasznos, hogyha az ember tudja, hogy a két keze mit tesz. Nyilván valami mélyebb, másabb dolgot akar erről mondani Jézus. Talán úgy is lehetne fogalmazni, hogy amikor alamizsnát adsz, az legyen olyan természetes, mint a levegővétel. Ne kelljen külön fölhívni a figyelmét senkinek se arra, hogy az embertárs felé felelősséggel tartozik. És legyen teljesen természetes ez. Akkor tekintsük meg most, hogy az imádságról mit mond Jézus. Ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik az emberek szeme láttára a zsinagógákban és az utcasarkokon állva imádkoznak. Amikor imádkozol, akkor menj be a szobádba, és a zárt ajtó mögött a rejtekben imádkozzál atyádhoz. Hát Jézus is fölmegy a templomba, és részt vesz Izraelnek a közös imádságaiban. Egészen biztos tehát, hogy nem a közös imádság ellen beszél. Az utcasarkokon állva imádkozás, az már nem a jámborság, hanem a jámborkodásnak a jele. Ez az, amit elítél. Illetve egy nagyon fontos dolgot mond, hogy menj be a szobádba, és zárt ajtó mögött a rejtekben imádkozzál atyádhoz. Gondoljunk csak Avilai Nagyszent Terézre, aki a Belső Várkastély című írásában valami ilyesmire invitál minket, hogy a legbelső szobánkba menjünk be. Igazából, amikor Jézus ezt mondja, nem biztos, hogy fizikai szobára gondol, hogy tényleg az ember menjen be a saját házába és ott zárkózzon be, hanem ennél valami mélyebb dologra gondolhatunk Jézus szavai mögött. Saját lelkünknek az árt szobájába kell visszahúzódnunk, amikor imádkozunk. És ez nem azt jelenti, hogy a külvilág számunkra szűnjön meg. Kivel is találkozunk saját lelkünknek a legbelsejében? Az Istennek a lelkével. És ő tanít minket imádkozni. Tehát nem is az elrejtettség itt a lényeg, hanem az, hogy honnét fakad az imám. Valami felületes darálás, vagy pedig figyelek a lélek indításaira. Pál apostol azt írja, hogy magunktól még azt se tudjuk, hogy hogy kell imádkozni, de bennünk van a lélek, aki emberi szavakkal, nem kifejezhető sóhajtozásokkal imádkozik. Figyelnünk kell erre a lélekre, mert ő mondja meg azt is, hogy miért imádkozzunk, hogy igazán mi a szívünknek a legmélyebb vágya, mert ő ismeri azt is, és ő vezet el oda. Aztán, amikor a böjtölésről beszél Jézus, azt mondja, hogy ne látszódjon meg rajtunk a böjtölés, sőt, amikor te böjtölsz, illatosítsd be hajatét és mosd meg az arcodat. Kicsit profán módon lehetne azt mondani, hogy úgy nézzél ki, mint aki éppen bulira indul. Nem a böjtölés ellen beszél Jézus, hanem az ellen, hogy az ember mutassa ezt. Tehát a böjtölés az jó és hasznos. De hogyan kell böjtölnöm? Minek tekintem a böjtöt? Eszközként arra, hogy én kiváló legyek, hogy én kiválónak látszak a külvilág felé, vagy pedig eszközként arra, hogy magamat megregulázzam, és fontosabb dolgokra irányuljon a figyelmem. Vajon, amikor böjtölök, akkor ezt valami negatív dologként élem meg? Vagy pedig felszabadulásként, hogy másra tudok figyelni, másra tudok koncentrálni? Amikor böjtölünk, akkor ne csak arra figyeljünk, hogy valamitől megfosszuk magunkat, hanem fontos a böjtölésben az is, hogy valami jóra irányuljunk. Aztán ebben az evangéliumi szakaszban, amikor Jézus beszélt át az alminzsnáról, az imádságról és a böjtről, van egy, mondhatni, refrén a végén. Atyád jutalmaz meg érte, aki lát téged a rejtekben is. Miféle jutalmat várhatunk az atyától, hogyha előre haladunk, és hogyha az Isten országa növekszik bennünk? Először is mi történik, hogyha az ő szavára hallgatunk, és úgy adjuk az alamizsnát, ahogy ő javasolja, ő kéri, úgy imádkozunk, ahogy ő kéri, és úgy böjtölünk, ahogy ő kéri? Az Isten országa növekszik bennünk. Mert az Isten országa ott nyer teret, ahol az Istennek teljesítik az akaratát. És hogyha valakiben az Isten országa teret nyer, akkor egy valami visszaszorul, méghozzá az önző, felületes kis ego, aki nagyon sokszor oda szemtelenkedik az ember igazi kibontakozásának az útjába. És aki teret nyer, az pedig az az igazi én, amit a Szent Háromság Egyisten mindegyikünk esetében megalkotott. És ezzel ajándékoz meg minket, a mennyei Atya, hogy az igazi énünk növekszik. József Attila az egyik versének egy sorában így fogalmazza meg ezt: ajándékoz meg csekélyke magammal engem. Amellett, hogy az igazi énünk egyre inkább kibontakozhat ezen az úton, amikor az Isten országa teret nyer bennünk, emellett azt is megtapasztalhatjuk majd, hogy az igazi ajándék maga az Isten.